Szeretettel köszöntelek benneteket, és egy összefoglaló alkalma lesz ez a Róma levélnek. Már részletesen beszéltünk a 9-es fejezetről két alkalommal, és a kiválasztás témája kapcsán, hogy mi a helyzet Fáraóval, mi a helyzet Ézsauval, és mi a helyzet a fazekassal és a cserépedényekkel, és hogy azt láttuk ezeken a pontokon, hogy Isten elsősorban itt szolgálatra hív el, választ ki egyéneket, illetve népeket is akár, és nem arról van szó, hogy valakinek üdvösséget adna, vagy nem adna. Nincs is ez pár gondolkodásában, hogy erről beszél. De szükségesnek tartok még egy komplett összefoglalást is most, mert a levélben több olyan pont lesz még, ahol ismét elbizonytalanodhatunk, hogy tulajdonképpen mire gondol Pál. És az egyik legjobb példa erre a Róma 11:7, ahol ezt mondja: micsoda tehát, amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. És úgy tűnik, és erre is használják, hogy vannak választottak, akik megnyerik az üdvösséget, de vannak, akik nem, és Isten megkeményíti őket, és úgy maradnak. És valóban a kárhoztatásnak a doktrinája az egy olyan teológia fogalom, amire úgy gondolnak, hogy Isten szuverén módon, szomorúan vagy fájdalommal úgy dönt a teremtés előtt, hogy bizonyos embereket nem vált meg, megbünteti őket a bűneik miatt, és ezen keresztül bemutatja a saját dicsőségét. És ez nyilván látjátok, hogy nagyon szorosan összekapcsolódik ez a gondolkodása avval, hogy kiválaszt Isten bizonyos embereket. Tehát gyakorlatilag itt azt állítják, hogy van egy olyan csoport, aki nem fog találkozni, nem lehet tárgya Isten megváltó szeretetének, függetlenül attól, hogy hallja-e az evangéliumot, vagy nem. Mert nem kapja meg a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy hitet gyakoroljon és megértse azt. Tehát mindehhez igazán a személynek nincs is köze önmagában, és Isten csak azért tenné ezt, hogy ezzel a saját maga számára a legtöbb dicsőséget szerezze. Tehát az egyetlen oka annak, hogy emberek nem lesznek megváltva, az, hogy Isten nem akarja, hogy meg legyenek váltva. És igazán ez a kárhoztatásnak a doktrinája vagy tana, és ha ez nem áll meg, akkor az egész rendszer azt gondolom, hogy revízióra szorul. És nincs túl sok bibliai támogatás ehhez, de a Róma 9:10-11 az a területe annak, ahol ezen lehet vitatkozni. És hogy több szempontot láttunk már, hogy Róma 9 nem igényli ezt a tant, de a fő kérdés az, hogy Isten valóban megrendelője bármilyen gonosznak. Tehát az, hogy visszatart bizonyos emberektől olyan dolgot, amik mások ingyen megkapnak, ezt nem gondolom, hogy Isten számára dicsőséges lenne. És hogyha nincs biblikus oka ennek a tannak, akkor ez egy elvetendő tan. Tehát nem szükséges bizonyítani önmagában, hogy a Róma 9 nem taníthat kárhoztatást. Elegendő megmutatni, hogy a Róma 9 másképpen magyarázható, és ezt már megmutattuk. És most szeretném az a komplett levélben megmutatni ugyanezt. És a fő ok, ami miatt ez a rész nem ezt a kárhoztatást támogatja, azok a következő pontok, amiket kiemeltem, hogy igazán Pál itt a nem hívő zsidók megváltásban játszott történelmi szerepére koncentrál a jelenben. És nem az összes hívőről, illetve nem hívőről beszél, egyfajta ilyen lételméleti, ontológiai vizsgálatot folytatva, hogy mi fog velük történni, vagy Isten hogy bánik velük. Tehát egy csoportról beszél a jelenben, Izrael jelene, és az azoknak a kérdés, hogy mi történik velük, és nem általában beszél erről egyfajta ilyen elvont teológiai kérdés szempontjából. És bár a zsidó elutasítása az evangéliumnak valóban hatással van minden másra, tehát ezt látjuk ebből a részből, Pál alapvető érve itt a fejezetekben azzal foglalkozik, amit ezen zsidók hitetlensége okoz az evangélium hirdetésével kapcsolatban. Tehát amit a Pál itt állít a nem hívő zsidókról, ezt nem lehet kiterjeszteni egyszerűen minden hívőre. Hát valójában Pál azt mutatja be, hogy Isten nem úgy bánik a zsidókkal, ahogy az emberiség többi részével, Tehát amit mond a 9-től 11 fejezetben, és mikor használja ezeket a kifejezéseket, nem kiválasztott, gyűlölt, megkeményedett, haragedényei, nem megváltott, mint Szodoma Gomora, cselekedetek által üdvözülni akaró, tudás nélkül buzgó, engedetlen, vak, kitöretett, evangélium ellensége, olyan dolgok, amit sehol máshol nem állít éppen nem hívő zsidókról, hanem itt most róluk beszél konkrétan ebben az összefüggésben. És hogyha ezeket a jelzőket mindazokra akarják alkalmazni, akik soha nem hisznek Jézusban, mert Jézus így határozta volna meg, hogy ezek soha nem fognak úgymond hinni, akkor ez egy beleolvasás ebbe a szövegbe, azt gondolom, és igazán nagyon gyengén illeszkedik a Róma levélnek a teljes összefüggésébe, és az egyéb bibliai tanúságtételbe is. Tehát a levelet ki lehet emelni a szabad akarat, illetve a determinizmus vitájából, és akár az egyén és a csoportos kiválasztás vitájából is. Tehát a levél mögötti kulcs az a helyzet, ami ott van. Tehát növekszik egyfajta római, nem zsidó gyülekezet szemben a nem hívő zsidósággal, és ennek a következményei ott megjelennek, és Pál ebben foglalkozik. Tehát a Róma 9 a nem hívő zsidókra koncentrál. A zsidók útja a megváltás hit által, ugyanúgy, mint bárki másé. Ez egy kulcs, ahogy olvastuk fel, ebből is hallatszott, hogy a Pál azt járja körül, hogy mi a megváltás útja hit által, kegyelemből. És ez egy olyan tény, ami helyreállítja Pál állításainak a hitelét, ezt akarja megerősíteni, hogy az evangélium önmagában elég erős, hogy megmentsen zsidót és nem zsidót, és Isten szabad arra, hogy ezeket a zsidókat is hitáltal mentse meg. És ezért nem igazságtalan, hogy elutasítja őket, ha ezek a zsidók a törvény cselekedeteiben bíznak. Tehát a zsidók reménységének alapja az Isten irgalma és az Isten megváltása, és nem azok a kiváltságok, amiket amúgy ők kaptak. Mert Pál hangsúlyozza az ő kivált, hogy miben különb a zsidó, és mi különbség van, és Pál azt mondja, hogy minden tekintetben sok. Tehát vannak előjogok, de ennek nincs köze a megváltáshoz abban az értelemben, hogy nem ettől lesznek megváltva. Ez egy kulcs téma itt. Tehát a Róma 9 nem foglalkozik az isteni cselekedetek metafizikájával és az emberi szabadságával. Nem ezt fejtegeti, amit 1500 évenben fejtegetnek és vitatkoznak rajta. Sokkal inkább abban a problémával foglalkozik, amit a zsidók hitetlensége jelent az evangéliuma, már Pál evangélium, amit hirdet, és a missziója során. Hogy ő ettől most elveszti a hitelességét, ami történik, ezt a saját hitelességét akarja megvédeni. Tehát a zsidók hitetlenségének központi problémája Pál levelében már benne van implicit módon a levél témájának megfogalmazásában is. Hiszen az 1.16.17-ben lefekteti a fő üzenetet, amikor azt mondja, hogy mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelenteti ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Aztán a 3.5-ben direkt módon megfogalmazza a problémát, amikor azt mondja, ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajon igazságtalan-e az Isten, hogy minket büntet? A zsidókról beszél, emberi módon szólok. És aztán a 9-től 11. fejezetek fejtik ki ezt, amit itt a 3.5-ben itt megragadott. A zsidók elutasítják az evangéliumot, és Isten ezért elutasítja őket. Ha Isten igazsága az evangélium erejében lepleződik le, hogy megmentsen zsidót és nem zsidót, akkor mi történik az igazságával, ha elutasítja a zsidókat? Ez Pál kérdése. Hiszen Isten egész ígérete a messiásban, a választott népen keresztül egy új világméretű zsidó és nem zsidó család létrehozását célozza meg, és rajtuk keresztül menti meg a teremtést is. A Róma 8-ban utal el, hogy a teremtett világ sóvárokba vár az Isten fiainak a megjelenésére. És egyrészt ezek az ígéretek csodálatosan beteljesültek, a nem zsidók tömegével jönnek hitáltal, ami Rómában történik, annak híre van az egész világon, így kezdi a levelet. Másrészt pedig meglepő módon, sajnálatosan a zsidók nagy léptékben megtagadják a hitáltali elfogadását a messiásnak. És ez felveti Isten igazságosságának a kérdését. Képtelen megtartani az Ábrahámig visszanyúló ígéreteit Isten? És ha gyorsan végigfutunk a levélen ebből a szempontból, akkor azt látjuk, ahogy felolvastam az 1.16.17-ben, az evangélium ereje rendelkezésre áll a megváltáshoz zsidó és nem zsidó számára. Istennek joga van zsidó és pogány bűnösöket a saját mércéje szerint ítélni, és az ő mércéje micsoda egyes-egyedül az evangéliumba vetett hit, 2.12.16-ba ezt fejti ki, nem olvasom föl. A nem zsidók, akik a saját erőfeszítéseikben, megmentő erejében bíznak, bajban vannak, 2.1.5-ben erről beszél, aki arra hivatkozik, hogy én zsidó vagyok, és minden másra hivatkozik, akkor... Az probléma. Nem zsidók, akiknek szívükben történik a változás, igazak lesznek, erről beszél a 2.14.16-ban. Zsidók, akik a saját cselekedeteikben bíznak, bajban vannak, beszél a 2.17.24-ben erről. Zsidók, akiknek megváltozik a szívük, igazak lesznek, beszél a 2.28.29-ben erről. Az igazi zsidó kérdésben Pál felteszi a korrektség kérdését, amit a nem zsidók kapcsán kihagyott. Korrekt Isten részéről károsztatni a zsidókat, mert nem tartják be a nekik adott isteni törvényt? Jogos Isten részéről használni a bukásukat és ezzel másokat megtanítani a hit útjára? 3-5-8-ban teszi fel ezeket a kérdéseket. Pál ezen a ponton csak annyit válaszol Isten igazságosságának a kérdésére a zsidók hitetlensége kapcsán, hogy Isten a világ bírája. Utána hirtelen visszatér az elsőtől háromig fejezetekig a központi témára, mindenki bűn ítélete alá esik, ezért betöltetlen az Ábrahámnak tett ígéret. A törvény nem oldotta meg ezt a kérdést, erről is beszél a 3.9.20-ban. Tehát a törvénytől függetlenül Isten kijelentette igazságos elköteleződését az Ábrahámnak tett ígéret mellett, zsidó és nem zsidó megváltását a Jézusba vetett hit által, mondja a 3.21-31-ben. Ez az Ábrahám hite, és az Ábrahám családjának igaz tagjai osztoznak ebben a hitben. Erről beszél a 4. fejezetben. Szeretett gyermekek, akik osztoznak Izrael megváltásának teljes történetében, Ádám halálos lázadásából megmentve, a második Ádámon keresztül, erről beszél az 5. fejezet, a bűn rabszolgaságából kivásárolva Jézus halála által, erről beszél a 6. fejezet, betöltvén bennük a törvényt Jézuson keresztül, erről beszél a Róma 7, hogy ő hiába akarja, nem tudja, ellenáll saját maga a törvénynek, és Jézus az, aki betölti ezt, teljességre jutván, szenvedések által, a történet végéig, a lélek által. Erről beszél a 8. fejezet. De Isten igazságosságának a kérdését a zsidók hitetlenségének tükrében nyitva hagyta a 3. fejezetben. És még kínzóbbá teszi ezt a kérdést mindaz, amiről ezután beszél a 3.9-től egészen a 8. fejezetig. Ott van a kérdés a levegőben, de akkor mi van a zsidókkal, akik minden ígéret, akik mindent kaptak, akik kilettek választva? Akkor most mi történt? És itt jön el a 9.10.11-es fejezet. Tehát ha Isten véghez vitte a csodálatos művét Jézusban, sokakat örökbe fogadva, akiken keresztül az egész teremtett világot is megmenti. Mi történt a zsidókkal? Nem jönnek a zsidók. Ez nem szégyenletes? Nem hiba Isten részéről? Nem igazságtalan bánásmód a szövetség népével, ami megkérdőjelezi Isten igazságosságát? Vagy egyszerűen ez csak annak a jele, hogy Isten feladta volna a zsidókkal és a pogányokhoz fordul, mint ahogy nagyon sokan tanítják a teológiában, hogy el lettek vetve, és az igazi Izrael az egyház, és ez tölti be Isten ígéreteit. Ennyi, kész, megoldottuk a problémát. Szükséges még Pálnak először minden egyes zsinagógába elmennie, ahogy viszi az evangéliumot Spanyolországba? És így a Róma 9:10-11-ben Pál veszi a fáradtságot, és elmagyarázza, hogy a zsidó elutasítása az evangéliumnak miért nem szégyen forrása számára, vagy miért nem kérdőjelezi meg Isten igazságosságát. Pál védekezésének a lényege az evangélium ügyében a zsidók elutasításának tükrében a következő. Isten valójában betervezte a zsidó elutasítást. Ahogy a zsidó messiás elutasítása a világ megmentését szolgálta, ugyanúgy a zsidók elutasításának megváltói célja lett. A jelen elutasítás bemutatja a világnak azt, hogy Isten hogyan vált meg. És közben arra is szolgál, hogy bemutatja, hogy vált meg, mert az egész világra elviszi a jó hírt, a Róma 9 erről beszél. Tehát a zsidók elutasításának a forrása most is az, ami mindig volt, ugye ők a kiváltságaikban bíznak, ahelyett, hogy Isten ígéreteiben bíztak volna. Ez már egy korábbi probléma, megjelenik a prófétáknál folyamatosan. És a megoldás ugyanaz, mint mindig volt, hit Isten megígért messiásában. Erről beszél a Róma 10. És a történet nem itt ér véget a hitetlen zsidók számára. Sorsuk nem szükségszerűen a veszedelem, amely Isten rejtélyes döntése, hanem dicsőséges megváltás, mint Isten végső terve zsidónak és nem zsidónak egyaránt a hit családjában, ha hisznek. Honnan jön a Róma 9 kárhozatról szóló olvasása az elmúlt évszázadokban? 1500 évben, Augustinustól kezdve. Onnan, hogy a magyarázók nem osztják Pálnak a minden képzeletet fölülmúló aggodalmát a zsidók elutasítása miatt. Ahogy elveszett a Róma levél központi aggodalma, nem csoda, hogy a magyarázata is összezavarodik. Tehát Pál szándéka a nyugati metafizikus gondolkodással szemben, ami fel lett cserélve, az isteni cselekvés és az ember szabad akarata fölötti vitára lett fölcserélve az, amiről Pál itt beszél, de be kell látni, hogy a Róma 9:11 nem a kárhoztatás bemutatása Isten igazságosságának a szolgálatában, hanem egy megváltás történelmi funkció zsidók jelen hitetlenségén keresztül, amely a zsidók és nem zsidók megváltását szolgálja. Tehát Pál írása arról, hogyan bánik Isten a nem hívő zsidókkal, nem csak kizárja a Róma 9 kárhoztatás értelmezését, hiszen nem is érinti minden ember megváltásának a kérdését, hanem ráadásul, amit a nem hívő zsidókkal kapcsolatban mond, az időleges és nem folyamatos. Tehát a legtöbbet idézett pontok a kárhoztatáshoz, ugye a gyűlölt, megkeményített és a harag edényei, ezek a kulcs fogalmak, amiket használni szoktak. De a Róma 9:11-ben Isten nem gyűlöl minden nem hívőt örökre, csak a nem hívő zsidókhoz szól így, akik nem hittek, mint Ézsau az adott pillanatban nem hitt, mikor elutasította az első szülöttségét, és ha így marad, akkor nem számoltatik a fiak közé. De a 14:28-ban, ha megnézitek, amit felolvastunk, a gyűlölt nem hívő zsidók a szeretett fiak, az atyák miatt. Isten nem keményít meg alapvetően és általánosan minden hitetlent. Ezen a ponton keményítette meg a nem hívő zsidókat, mert túljutottak egy ponton. Ahogy a fáraó is túljutott egy ponton. De 11:25 szerint az a megkeményítés is részleges, nem örökké tartó és véget ér, amikor a pogányok teljessége bemegy. A harag edényei a 9:22-ben nem vonatkozik minden nem hívőre, hanem nem hívő zsidókra vonatkozik egy adott időszakban. Szemben az irgalom edényeivel, akik szintén zsidók, és viszont nem zsidók egyaránt, tehát zsidók és nem zsidók. Aztán a 11:31-ben ezek az engedetlen zsidók a nem zsidók felé mutatott irgalom miatt szintén irgalmat nyernek. A Róma 11 fejezetében 11-től 32-ig a nem hívő zsidók, akik a Róma 9-ben megbotlanak, de nem azért botlanak meg, hogy elessenek, mondja Pál, hogy a hibájuk a pogányok teljes felvételét jelenti, az elutasításuk elfogadássá válik, hiszen azt mondja, ha a tészta szent, ha a kitöretett ágak vissza lesznek oltva, akkor a Róma 9 nem taníthat kárhoztatás a kárhoztatás tanáról. Tehát a zsidók időleges ellenállása az evangéliummal szemben megváltói funkcióval bír mindenki számára, beleértve azokat a nem hívő zsidókat is, akik ott engedetlenek. Tehát visszatérve, ugye a Róma 5. fejezetében 6-tól 21-ig látjuk a messiás helyettes áldozatát, a világ üdvösségéért. És üdvösséget jelent az egész világ számára ez a helyettesítő áldozat. És az analógia szerint, amit előjön, ebben a részben a nem hívő zsidók a harag edényeik lesznek, és ezt Isten eszközül használja, hogy az egész világra kimenjen az evangélium. Ahogy Pál megy zsinagógáról zsinagógára egész Spanyolországig, és ahogy a zsidók ellenállnak a zsinagógában, kimegy a zsinagógából az evangélium mindenhova. És Isten ezt az ellenállást fölhasználja, hogy nem maradott a zsidóknál az evangélium, hanem örömmel fogadja a világ. Tehát ő fölhasználja az ő engedetlenségüket, és áldás lesz a világ számára. És ők lesznek az eszközei, Isten eszközei az evangélium elterjesztésére. Sokkal inkább szól ez a rész arról, hogyan bánik Isten a nem hívő zsidókkal, és ennek mi a megváltásban a történelmi célja. Ami itt történik, az az ő speciális szerepük miatt történik, amit az ábrahámi szövetségben játszanak, és abban, ahogy rajtuk keresztül Isten megmenti a világot. Pál azt taglalja, hogy Izrael elhívása, úgy, mint a messiás elhívása is magában foglalta az elutasítást és a szenvedést a világ megváltásáért, ugyanúgy, mint az elfogadást és az igaznak nyilvánítását is. Tehát, hogy ez megtörtént a messiásnál, ugyanúgy megtörténik Izraelnél is. Isten a pogányok engedetlenségét félretette, és a zsidók engedetlenségét használta, hogy ezen keresztül utat nyisson a nem zsidók engedelmessége felé. Ez hasonlít Ádám engedetlenségéhez, amit félretett a messiás engedelmessége. Tehát a bűnösök kárhoztatása átszáll így a messiásra. Ha Isten jogosan ítéli meg a nem hívő zsidókat a hitetlenségük miatt, de visszatartja jogos ítéletét mindenki felé, és kegyelmét kibocsátja a világ számára, ezek az írás részek, hogy egyéni kiválasztás üdvösségre, kárhozatba engedésbe, nem kiválasztottaknak magyarázata, teljesen figyelmen kívül hagyja az eseménynek a megváltói célját abban, hogyan bánik Isten az elveszettekkel. Igazán az ő számukra ez csak Isten igazsága, viszont nem Isten irgalma. De Pál számára a kulcs az irgalom a nem hívő zsidókkal való bánásmódjában. Tehát a zsidók hitetlenségének megváltási motívuma megjelenik Pál féltékenyé tevő motívumában. Ugye mondja, hogy féltékenyé tegyük őket, úgy kéne viselkedni az egyháznak, ez az egyik kulcs feladata. Tehát a Mózes által megígért szabadulás motívuma a 11.11-ben pozitív fordulatot vesz, és Pál elmagyarázza, hogy a zsidó elutasítás a pogányok megváltásához vezetett, és mindez féltékenyé teszi a többi zsidót, és Mózes ígéretének a beteljesedéséhez vezet. Ahogy Mózes dalában, Mózes énekében, pontosan ugyanúgy Pál is hiszi, hogy amikor Izrael látja Isten jó indulatát a nem zsidók felé, az féltékenyé teszi őket, és ezért vágynak arra, hogy utánozzák ezt, és végül meg lesznek váltva ugyanúgy, ahogy a nem zsidók korábban Istenhez fordultak. Viszont a károsztatás doktrinájában nincs arra lehetőség, hogy valakit féltékenyé tegyünk mások megváltásán keresztül. Ha Pál a zsidókra összpontosít, és nem mindenkire, egy adott időintervallumban, és nem az örökké valóságban, akkor a Róma levél 9. fejezete nem tanítja a károsztatás doktrináját. Ugye az ellenvetések között a 11.7-es, amit külön felolvastam, az egyik legnagyobb ellenvetés, hogy Pál itt kiválasztott és kárhozatra méltó zsidókról beszél. Nem választottak örökre ellenének utasítva. De nem pusztán erről szól ez a rész, hogy Isten megőrzi a maradékot, akik hisznek, bár ez is része Pál válaszának, 11.1-től 6-ig erről beszél, és Pál saját maga egy példa erre, hogy van most is olyan maradék, aki hisz Istenben, de mi történik a nem maradékkal, ez a fő kérdésünk. És Pál szerint ezek meg vannak keményítve. De a 11. versben rákérdez, hogy ezek a hitetlen, megkeményített zsidók, akikre a rész összpontosít, ezt kérdezi, avagy azért botlottak-e meg, hogy elessenek? És a válasz az, hogy távol legyen Szó sincs arról, hogy azért lettek megkeményítetve, hogy el is essenek. Isten használja a bukásukat, hogy a pogányokat hitre juttassa, a hitetlen zsidókat féltékenyé tegye, és belefoglalja őket Izrael egészébe. A 14. vers szerint Pál szolgálata abban áll, hogy megmentsen néhányat ezekből a féltékenyített, elbukott, de nem végleg elesett hitetlen zsidókból. Ha a többség a maradékkal szemben folyamatos megkeményítés részese lenne, miért fáradozna Pál értük? Pontosan ez ellen a gondolkodás ellen érvel Pál, hogy lenne ez a fajta kiválasztás. A 15. versben még mindig erre egy kategóriára utal, a jelenleg nem hívő, nem maradék zsidókra, és beszél az elutasításukról és elfogadásukról. A 16. versben nem csak a maradék szent, hanem a nem hívő zsidók maradéka is. A maradék, a gyökér szent és az ágak is. 17-24-ben Pál megfigyeli, hogy a nem hívő, úgymond nem maradék zsidók, a resztli, kitörettek. És miért törettek ki? És itt az egyértelmű válasz, a hitetlenség miatt. És ez folyamatos? 23. Ha nem maradnak hitetlenségben, akkor újra beoltatnak. Tehát, hogy ez egy időleges dolog, ami lehet változtatni. Pál ezt az érvet használja végkövetkeztetéséhez is a 25-től 31-ig részben. A megkeményítése ezeknek részleges, el lesz mozdítva végérvényesen, amikor a teljes Izrael, úgymond a resztli is megmenekül, nem kárhozottak, hanem szeretettek a 28. vers szerint. Nem a harag edényei, hanem az irgalom tárgyai 30-31 szerint. Pál tehát a 9-től 11. fejezetben nem a kiválasztott és a kárhozatra ítélt zsidókkal foglalkozik. Ezeket a kategóriákat így rá kell erőltetni a szövegre. Pál a jelenkorban nem hívő zsidók kérdését tárgyalja. És ahogy Ismael, úgy Ézsau sem lett megváltva pusztán a származása miatt cselekedetekből, ahogy a fáraó megkeményített, ahogy a száműzött Izrael nem népem lett hitetlenségük miatt, és a kegyelem dicsőséges hívő zsidóké és a pogányoké lett. Róma 10.1-ben Pál még mindig kívánja, ahogy olvastuk, 10.1, kívánom a megváltását a nem hívő zsidóknak, Izraelnek, akik az igazságot cselekedetekből keresik. Tehát a megváltás az egész részen át, ívelően látjuk, hit által történik, és a jó hírt továbbra is hirdetni kell a számukra. És a 11.1 így indul ezzel a kérdéssel, hogy Isten elvetette a népét, és a válasz távol legyen. Hogyan találnak ugye a teológiai rendszerek kárhoztatást a 9.17.22-ben, meg a 11.7-ben, ha ezen versek alanyai Isten megmentő hitének és ugyanazok maradnak a későbbiekben is. Tehát ez a megközelítés nem megfelelő, mert atomra is szedi ezt a részt, és egy determinista olvasatot kényszerít rá a szövegre. És Isten nem állnak, hogy sajnálkozzon azon, hogy emberek elkárhoznak, akiket maga amúgy megtagad és nem vált meg. Tehát csak a kontextus teljes figyelmen kívül hagyásával lehet azt érteni, hogy Pál olyanok megváltásáért imádkozik, akiket Isten nem kíván megváltani. Tehát összefoglalva meg kell jegyeznünk, hogy ez a rész pontosan az ellenkezőjét tanítja, mint a kárhoztatás doktrinája. Isten nem adta fel a megváltását egy bizonyos csoportnak a népéből. Róma 9-től 11-ig azt a fantasztikus igazságot tanítja, hogyha a mi mércénk szerint úgy is néz ki, hogy bizonyos emberek soha nem jutnak hitre, Isten soha nem adja fel azt a tervét, hogy hitre jussanak, hogy megváltsa őket. És ez az Isten méltó a dicséretre. Amen.